Folytassuk tovább akkor a Péter levelét, mégpedig a második levelét szeretném elkezdeni. Tehát Péter apostol második levelének az első 11 versét szeretném elolvasni. Tehát 2 Péter 1, 1-től 266. oldalon van, Sanyi. 266. Péter második levelének az első 11 versét. Így hangzik az ige. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola. Mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, és az Istennek és a mi Urunknak Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. Azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak. Hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen azért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet. A kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt cselekszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk Jézus Krisztus örök országába. Péter második levele rövidebb, mint az első, tehát azt szokták mondani, hogy egy viszonylag rövid levél, mert csak 3 fejezetből áll, de igen fontos dolgokat tartalmaz a mi életünkre vonatkozóan is, és hát az egész hívő életre. Abból a szempontból is nagyon fontos ez a levél, mert az egyik központi üzenetem, hogy a mai világ leginkább a hívőknél a hitet támadja. És abban az időszakban voltak olyan tévtanítók, akik ma is élnek, nem is egy kevesen, akik ezt akarják az ember szívéből kikapkodni, hogy lehetőleg ne erősödjünk meg az Úr Jézus Krisztusba vetett élő hitben. Aztán beszél majd ez az ige a keresztény szabadságról, arról, amit egyesek szabadosságként fognak fel, és arra használják, hogy úgy éljék az életüket, ahogy nekik tetszik. Tehát ez is egy másik fontos témája lesz, illetve a harmadik Jézusnak a visszajövetele, amit abban az időszakban kétségbe vontak, és ez majd sorba fog kerülni a levél kapcsán, akkor részletesebben beszélünk erről. Luther azt mondta erről a levélről, hogy tulajdonképpen a mi figyelmeztetésünkre íródott, mármint Péter második levele, hogy nem lehet úgy élni a hívő életet, hogy a tetteink nem bizonyítják azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban hiszünk. De ez nem jelenti azt, hogy a cselekedetekből igazolunk meg. Tehát nyilvánvalóan ezt Luther is tudta, meg a római levélben is benne volt elég részletesen, ahogy beszéltünk erről, és ilyen vonatkozásban szokták mondani, hogy Péter második levele a Jakab levéllel áll párhuzamba, illetve a Júdás levelével szokták, mint egy ilyen hitvédelem, ez az apológia, vagy ezt a kifejezést szokták itt használni, hogy tudnélik a hívő életnek az igazsága, valósága ebbe a rövid levélben nagyon mélyen és nagyon alaposan és határozottan megjelenik előttünk. Az, hogy Péter írta, az előttünk nem kérdés. A Biblia tudósok, illetve hát a kritikusok inkább kritizálják azt, hogy Péter írta volna ezt a levelet, azért, mert olyan magas szintű görögséggel, esetleg behajthatják a testvérek az ajtót, mert én túl tudom kiabálni, de nem biztos, hogy jó, hogyha van felhang. Talán nincs jó felek. Tehát Péter apostol írta ezt a levelet, de az is lehet, hogy diktálta valakinek, aki görög, jól tudott görögül, és ő fogalmazta meg, mert abban az időszakban ez teljesen jellemző volt, Pál apostolnál is láttunk ilyet. Ezt nagyon sokan kétségbe vonták, és ez mindig olyan furcsa az ember számára, mert ez egyrészt soha nem igaz. Másrészt pedig, amikor a levél azt mondja, hogy Simon, itt az eleje azzal kezdődött, hogy Simon Péter, tehát bemutatkozik, hogy kicsoda ő, Jézus szolgája és apostola írja ezt a levelet, és ráadásul a harmadik fejezetnek az első verse meg ezzel kezdődik, ez már a második levél szeretteim, amelyet hozzátok írok. Hát akkor miért kell kétségbe vonni? Amikor megmondja, hogy ő írta. Tehát hát ez szerintem egy kicsit olyan, mint a mai világban, hogy a mai világban vannak olyan emberek, akiknek azt se lehet elhinni, amit kérdeznek, szokták mondani. Nem elég, amit mondanak, de még a kérdéseikbe se szabad bizakodnunk. De Péter írta, azt is tudjuk, hogy a halála előtt. Ebben erről most nem lesz szó, de itt a 13. vers azt mondja, hogy de helyesnek tartom, még ebben a földi porsátorban vagyok, hogy emlékeztesselek benneteket. Tehát ezért mondják azt, hogy valahol 66-67 körül írhatta ezt a levelet, a halála előtti időszakban intette azokat a hívő embereket, akiknek az első levelét is írta, tudjuk, hogy a kis-ázsiai gyülekezetnek az embereiről van szó, illetve rólunk is, mert hát ez nekünk is íródott. Ugyanúgy kezdődik, mint minden más levél, igaz egy bemutatkozással, hogy Péter bemutatkozik, hogy ő Jézusnak a rabszolgája, és az apostola, ami tudjuk, hogy küldöttet jelent, és hát nem csak ezt, hanem azt is, hogy ő tanúja volt Jézus életének, halálának, feltámadásának. A halálánál ugyan nem volt ott, de nyilván ő, mint az a képviselője az Úr Jézus Krisztusnak, jogosan mondható, vagy jogosan beszélhetünk erről, hogy ő együtt volt azzal a 12-vel, akik az Úr Jézus Krisztus közvetlenül követték. Azt hangsúlyozza itt a első mondat, ami nekem ebből lényeges volt, hogy mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültetek. Tehát én ezt megtoldottam még egy ilyen szóval, hogy igen-igen drága hitben. Tehát egyrészt ez Krisztusnak az ajándéka a hit, nem magunktól van, nem a magunk érdeméért, akaratáért, vagy bármit, amit teszünk, hanem egyedül Jézusnak az igazsága által, ahogyan itt hangsúlyozza ennek az első versnek a vége, vagyis a kereszt halála által, az, hogy mi az ő halála által, az ő szeretete által megigazolhattunk, és ezáltal kaphatjuk azt a fajta igen-igen drága hitet, ami mindennél becsesebb. Tudjuk az aranynál, vagy bármilyen más értékes dolognál, a hit az egy nagyon-nagyon drága dolog. Nem csak abból a szempontból lehet mondani ezt, hogy drága, hogy nekünk nagyon sokat jelent, mert a hívő ember, az igaz ember hitből él. Igaz, ez volt a reformációnak az elindítója, az ő hite által él. És nyilvánvalóan ez is nagyon lényeges, de az is nagyon fontos, hogy azáltal drága, hogy az egyszülött fiát adta a mennyei édesatya, és igen-igen drága volt az az ajándék, amit ő benne mi kaphattunk, az üdvözítségbe vetett hitünket. Hiszen pontosan Jézus halála által válik számunkra valósággá, a hitnek a bizonyossága, vagy az ő feltámadása, vagy Isten irgalma által. Van, aki nem Krisztus igazságát, hanem Istennek az irgalmas szeretetét fordítja ezen a helyen. És hát abból a szempontból is drága, ott a Máté evangéliumában olvasunk olyan ige helyeket, hogy aki megleli ezt, az eladja mindenét. Igaz, ott Isten országára vonatkozik az ige, hogy aki követ, tehát aki olyan értékes kincset talál, vagy igaz gyöngyöt talál, akkor mindenét eladja, mindenét odaadja, és hát ez olyan vonatkozásban igaz a hitre, hittel kapcsolatban, hogy nincs az a földi érték, vagy nincs az a gazdagság, ami az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel felérhetne a hívő ember számára, mert ezáltal kerülhetünk kapcsolatba a mennyei édesatyával, ezáltal kerülhetünk kapcsolatba ő vele, és hát mehetünk be ő hozzá, igaz, ahogyan olvasjuk másik helyen. Tehát azt olvastam egy másik fordításban, hogy mindennél értékesebb hitben részesültetek. Ez érdekes, hogy a katolikus Biblia, de mégis sokat mondott nekem, hogy mindennél értékesebb az a hit, amit az Úr Jézus Krisztusnak, Úr Jézus Krisztustól kaphattunk. A másik dolog itt a bevezetés kapcsán, igaz, amit már többször említettünk, hogy ezzel kezdődik sok levél egy áldás kívánással, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, a mi Urunk Jézus Krisztusnak a megismerésében. Igaz, ez abból a szempontból is nagyon fontos, hogy Isten pontosan ezzel a kegyelemmel és békességgel szeretné betölteni az egész szívünket, a szívünknek a teljességét szeretné eltölteni. És ez azért nagyon lényeges, mert ő mindig adja a kegyelmét és a békességét, mindig rajtunk múlik, hogy kevesebbet érzékelünk ebből, a mi életünknek a hiányosságaiból fakad az, hogy nem tud bennünket Isten betölteni úgy, ahogyan ő igazából szeretné. Mindig mi vagyunk a hibások, soha nem az Úr. És azért mondja itt ezt Péter apostol, hogy mindig több kegyelem, egyre több és egyre gazdagabb békesség legyen a szívünkben, mert igazából erre van szükségünk ezen a világon. Arra az isteni kegyelemre, amit érdekes, hogy egy más fordításban azt olvastam, hogy ez a kegyelem és a békesség, ez megelégítheti a mi szívünket. Tehát ha ez nem elég, akkor semmi nem elég a világon. Ha Istennek a kegyelmével és a békességével nem tud megtöltekezni az emberi szív, akkor semmi nem lesz soha elég. Tehát ennek van egy kettős értelme, vagy lehet, hogy több is ennek a igének, hogy egyrészt gazdagodjunk Istennek a kegyelmében, Istennek a szeretetében, a békességben, egyre-egyre több. Ez nem olyan, mint egy megtöltendő pohár, igaz, mert azt az utolsó csepp, az már utána kibújjon belőle, hanem az emberi szív ilyen értelemben úgy látszik, hogy állandóan tölthető. Mert a kegyelem az minél gazdagabban árad, és minél inkább fogadóképesek vagyunk rá, annál teljesebben látható a környezetünk számára, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk. És ez a fogadókészség az, amiről itt beszél Péter, hogy adassék nektek, nem? Isten adja, csak a mi szívünk legyen fogadókész minden egyes esetben, mert igazából erre van szükségünk Istennek a kegyelmére és a szeretetére. Még egy dolgot szeretnék itt mondani a bevezetés kapcsán, hogy ez egy kicsit ilyen nüansznyi dolog, hogy itt nem szerepel az üdvözítő előtt a határozott névelő, mert azt olvassuk, hogy és üdvözítünk, vagy megváltunk Jézus Krisztus igazsága által, és ez abból a szempontból fontos, hogy ebben az időszakban igaz, amikor a császárok ezt a címet adták maguknak, hogy ők a megmentők és a megváltók. Péter ezzel is szerette volna hangsúlyozni, hogy ő nem azonosul ezzel a fajta végül is Isten tagadó elképzeléssel, hanem az egyedüli megváltó az Úr Jézus Krisztus. Tehát, hogy nem teszi oda, pedig ez egy kicsit olyan furcsa nekünk magyaroknak, mert mi pont azt szoktuk mondani, hogy a határozott névelő, ez éppen hogy kiemeli valaminek a valóságát, de a görög nyelvben egészen másképpen van. Ennek a lényege csak annyi, hogy arról a megváltóról beszél, akit ő személyesen megismert, az Úr Jézus Krisztusról, és nem pedig olyan fajta istenekről, akit a görög világba vagy a római világba császárokat igaz ilyen módon tévesen imádtak. Tehát fontos ez a bevezetés, ez a üdvözlés ebből a szempontból is, hogy a legdrágábbat kaptuk meg az Úr Jézus Krisztustól, a hitet. Az, ami olyan kell, hogy legyen az életünkbe, igaz, nem véletlenül mondja az ige, hogy a ti világosságotok az úgy fénylik az emberek között, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei édesatyátokat, a mennyei atyátokat. És ez a fajta világosság, ez a hitben, a Krisztusba vetett hitben lehet egyedül megmutatkozó. És hát erről beszél tulajdonképpen a következő részben az apostol, ezt a gondolatmenetet fejti ki, hogy tudniillik, igazából a hívő életnek a gyakorlata az, ami mindig lényeges. Nem az, hogy elméletben mit hiszünk, hanem az, hogy gyakorlatban, hogy élünk. És ez nagyon-nagyon fontos, mert sokszor az ember elmehet egy ilyen elméletieskedő irányba, de mindig az a fontos, hogy az életgyakorlatunk mit mutat. Hiszen a környezetünk annak alapján fogja látni, hogy valóban élő-e a hitünk. Amit teszünk. Nem az, amit mondunk, persze az is fontos, amit mondunk, és az a legjobb, amikor a beszédünk és a cselekedeteink között egyenlőség van. Amit mondunk, az tényleg úgy van. Ezért mondja Jézus, hogy a ti igenetek legyen igen, és a ti nemetek nem. Amit egyszer megmondunk, annak tényleg úgy kell lennie, nem azért, mert mi olyan nagyon-nagyon rendes emberek vagyunk, hanem azért, hogy valóban szava hihetők lehessünk a környezetünkbe. És hát azzal kezdődik ez a nagyon mély és nagyon alapos érvelés. Mondtam Jutkának, hogy megpróbálok rövid lenni. Nem akarom, hogy a testvérek reggeli vittüljenek, mert nagyon sok mindent lehetne erről a igerészről mondani. Azzal kezdődik, hogy az Istennek, vagyis az ő isteni ereje, vagyis Jézusnak az isteni ereje megajándékozott mindazzal bennünket, ami az életre és a kegyességre. Én jobban szeretem azt a csia fordítást, amiben az van, hogy az Isten félelemre. A kegyesség az egy kicsit olyan furcsa szó. Ugyanezt jelenti, tehát ugyanaz a tartalma, de egy kicsit olyan régies kifejezésnek tűnik az én számomra. Tehát ami életre, az igaz életre és az Isten félelemre való. A dicsőségről beszél egyrészt, azt mondja itt a ige, hogy ő megajándékozott a saját dicsőségével, és erről azért nem nagyon szeretnék beszélni, mert erről beszéltünk itt már a Péter első levelének a végén. Azt olvastuk itt az 5.10-ben, 1 Péter 5.10, a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban, az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek. És tehát ez egy olyan felfoghatatlan az ember számára, hogy itt rólunk van szó, az ő örök dicsőségére hívott el bennünket, hogy micsoda nagy megtiszteltetés ez, hogy Isten ennyire szeret bennünket, hogy ő arra hívott el bennünket, miután rövid ideig szenvedtetek. Tehát azért azt is hozzá teszi, hogy a hívő élet az nem egy sétagalop, és nem egy üdvösség habszivacsa, és még lehetne fokozni, hanem bizony egy szenvedéssel járó élet. És aki szenved, az örülhet, ahogy nagyapám szokta mondani, mert még élek, fiam. Az a jó, hogy szenvedünk, mert még élek. Ha nem szenvednénk, akkor már nem élnénk. Tehát a dicsőség az a hívő ember számára azért valóság, mert a Krisztusért viselt szenvedésekről van szó. Nem pedig arról, amit az ember maga okoz önmagának. A másik, ami itt hangsúlyosabb volt, igaz, hogy az ő isteni ereje ajándékozott meg bennünket azzal, hogy megismerhettük őt. És hát ez az erő, amiről itt beszél, ez nem a mi erőnk. Ez azért nagyon fontos, mert az ember azért érzi a mindennapokban, hogy nagyon elfogy az ereje. Nem is kell idősnek lenni ahhoz, igaz, hogy az embernek elfogjon a fizikai ereje, de sokszor a lelki ereje is, ami azért keményebb, amikor a lelki ereje elfogy valakinek. Nem véletlenül mondja az ige, hogy a lélek kész, de a test erőtelen, mert sokszor a testi fáradtságot az ember úgy ki tudja pihenni, de amikor úgy lélekben megfárad valaki, az valahogy sokkal mélyebbre viheti az embert, vagy vissza léptethet bennünket a hitben. És azért mondja itt az ige, hogy erőben ajándékozott meg bennünket, azzal az erővel, amivel ő élte az életét itt ebben a világban. És ezt Krisztustól kapjuk. Nem véletlenül olvassuk a János evangéliumába, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá lehetnek. Hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevébe hiszünk. Tehát olyan erőt kaphatunk, olyan lelki erőt ő általa, az ő megismerése által, ami nem a mi emberi véges erőnk. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ez az erő éppen a szelídségben, az alázatban, az odaszánásban mutatkozhat meg. Nem abban, hogy mi az saját erőnkkel akarjuk bemutatni, hogy milyen az Úr Jézus Krisztus, hanem azzal az erővel élhetjük az életünket, amivel ő megajándékozott bennünket. És higgyük el, hogy így van, hiszen Péter pontosan erről ír, hogy ő megajándékozott bennünket ezzel az erővel. És éppen akkor mutatkozik meg sokszor ez a fajta isteni erő, amikor a mi erőnk a végére ér. Amikor úgy gondoljuk, hogy már semmi erőnk nincs. Igaz, mert ismerjük a verset is, akkor kiderül, hogy ő a tenyerén hordott bennünket. Akkor mutatkozik meg az ő ereje, sokszor, amikor az emberi erőnk vagy erőlködésünk már elérte a végét. És hát nagyon fontos ez a gondolat ebben a igében, itt a harmadik verse, hogy azáltal ajándékozott meg, hogy megismertük őt. Hogy az ő dicsőségének, saját dicsőségével és erejével hívott el bennünket, vagyis anélkül nem lesz az Úr Jézus Krisztus erejének és dicsőségének a részesévé az ember, hogy benne fogadta volna őt a szívébe. Ebből indul ki minden. Tehát anélkül nincs új élet nélkül, az ő személyes megismerése nélkül nem létezhet, nem járhat valaki úgy a mindennapokba, a gyakorlati hívő életbe, hogy Istennek az ereje áramoljék keresztül az életén. Mert mindig az emberi erőlködés fogja megmutatni. És ez sokszor az ember számára sajnos nyilvánvalóvá válik, hogy a vallásos emberek azok mindig azt élik meg, hogy majd ők megmutatják, hogy ők azért is megcsinálják. És ez olyan szánalmas tud lenni, amikor valójában az ember akar győzedelmeskedni azon, aki teremtett bennünket, és pontosan ezt az erőt szeretné mindannyiunknak adni. Tehát a legnagyobb dolog, hogy megismerhettük őt, és ez egy isteni ajándék, hogy megnyílik számunkra az ige. Tehát az igének a valósága akkor nyitja fel Isten a szemünket, amikor megtérünk ő hozzá. Igaz? Akkor az ember úgy fogja olvasni Isten igéjét, mint a valóságot. Rá fog ébredni arra, hogy az, amit Isten leír a Szentírásba, az a valóság. Nem az a valóság, amit én annak gondoltam előtte, hanem amit Isten kijelentett az ő igéjében. És hát fontos abból a szempontból is ez, hogy ahogyan befogadtuk őt, igaz, Istennek a szelleme, Istennek a szent lelke kezd áramlani a mi szívünkbe. És az lesz az, aki, vagy ő lesz az, aki magyarázza nekünk az írásokat, aki vezet bennünket a mindennapokba. Nem véletlenül mondja egy helyen az ige, hogy az bejár, kijár és legelőre talál. Mindig így megy, nem fordítva. Először bemegyünk, bemegyünk Isten szent helyére, megértjük az ő akaratát, és akkor az fog bennünket eltölteni azzal a fajta erővel, ami segíthet nekünk a mindennapokban gyakorolni az ő szentségét, vagy az ő igazságát, igazságosságban járni. És a másik dolog az, amit itt a ige hangsúlyoz, tehát ez egy tulajdonképpen így is lehetne mondani, hogy folyamat vagy fokozat, hogy először kell megismerni őt. És azt mondja, hogy ezek által, az ő megismerés által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nékünk drágák, a legnagyobbak, azáltal, hogy isteni természet részeseivé lettünk. Az újjászületett ember isteni természetnek a része. Az isteni természet bennem van, Isten szelleme belém költözött azáltal, hogy befogadtam az Úr Jézus Krisztust a szívembe. És ez egy igen-igen értékes ajándék, nem akarom ezt így sokszor hangsúlyozni, de nem az én emberi természetemnek kell uralkodnia. Ha az én emberi természetem uralkodik, akkor nyilvánvalóan nem beszélhetünk arról, hogy igazából a mi vezetőnk Isten, hanem a mi agyunk, a mi értelmünk, a mi emberi gondolkodásunk. Itt viszont pont az ellenkezőjét mondja, hogy járhatunk azzal abban a fajta igazságosságban és szeretetben, amit János apostol is kifejt, tudnélik az isteni természet, az pontosan azt jelenti, hogy bennünk lesz az a fajta agapé szeretet, ami az Úr Jézus Krisztusnak az erejéből fakad. Ez egy nagyon csodálatos ajándék. Tehát azzal a fajta szeretettel láthatjuk a környezetünket, ahogyan az Úr Jézus látta a világot. És ez egy óriási ajándék. De ez csak az isteni természetben van benne. Ez csak az újjászületett ember szívében van benne. És a mi emberi értelmünk, az óemberi gondolkodásunk ezt nagyon gyakran igyekszik elhomályosítani. Ez ellen hat, ez ellen törekszik. És Péter azért is hangsúlyozza ezt, hogy ne annak adjunk teret, hanem annak az isteni természetnek, ami a kegyelemnek a gyümölcse az új embernek az életébe. És ezáltal érhetünk igazából gyümölcstermű életet is. Ha ez az élet bennünk van, az ő ereje, az ő megismerése, akkor gyümölcstermű az életünk, igaz? És a gyümölcseiről ismerjük meg a fát. Bennünket is azáltal ismerhet meg a környezetünk, hogy hitben élünk, vagy pedig nem, hogy milyen gyümölcsöket terem az életünk. Hogy ott van-e benne a szeretet, a békesség, és lehetne sorolni ezeket a gyümölcsöket, amit ismerünk Pál apostolnak a leveléből. És hát azt is hangsúlyozza itt az ige, ez két nagyon fontos dolog, az ő megismerése és az isteni természet részeseivé lehettünk, hogy megmeneküljünk, mondja itt tovább, attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz ebben a világban. Nincs itt ellenmondás abban, amit olvastunk, hogy teljes örömnek tartsátok, ha különféle kívánságokba vagy próbákba estek, mert itt egy picivel más dologról van szó, mégpedig arról, hogy pontosan az szívünkbe fogadott Úr Jézus Krisztus által menekülhetünk meg abból a romlottságból, ami végigvonul nem csak a Biblián, hanem az egész emberi történelemben. Igaz, emlékeznek a testvérek, azt olvasok a Biblia elején, hogy meglátta, kívánatos volt, szakított belőle. És ugyanez van a Jakab levelében, a Jakab 1.14.15-ben, hogy az ember akkor esik bűnbe, amikor vonza, édesgeti a saját kívánsága. És a kívánság teljességre fogalma, igaz, bűncül, és utána pedig halált nemz. Teljességre jutva halállá válik. Tehát nyilvánvalóan itt sok mindent lehetne erről a dologról mondani, de Péter apostol itt azt hangsúlyozza, hogy a kívánságnak a következménye a pusztulás. Azért, mert a kívánság az emberi önző vágyainknak a kielégítését jelenti ebben a vonatkozásban, és nem azt, amit Isten szeretne az életünkben megvalósulni, látni. Itt egyébként a csiafordításban ez múlt időben szerepel ez a kifejezés, mégpedig úgy fordítja, hogy elmenekültetek attól a romlottságtól. hogy kimenekültetek abból a romlottságból, amit a kívánság okoz ebben a világban. Olyan érdekes volt most ilyen szempontból a temetés, mert voltunk valakinél, és hát végig mutatta a lakását, hogy hát fú, hát több millió forintot fektetett bele. És hát ez nem is baj, meg gyönyörű, meg nagyon szép, meg nagyon jó egy lakás, hogyha fel van újítva. De úgy eszembe jutott Magdi néninek az a mondata és a lelked. Hát lehet, hogy a lakás gyönyörű, meg nem is arról van szó, hogy ne legyünk igényesek ilyen szempontból, igazsani, hogy fessük ki a lakásunkat, takarítsuk ki, újítsuk fel, de hogy nem. Az ember lehetőleg tartsa tisztán, legyen igényes, na de mi a fontos? Ahol van a te kincsed, ott lesz a te szíved is. Ami a legfontosabb számomra. És nyilván az ember ezért odaadja az életét, oda szánja az életét, mert még akkor ez kéne, az kéne, amaz kéne, és hát nyilván nem csak ilyen anyagi dolgokról van itt szó, hanem arról az önző óemberi szívről, ami ilyen módon mindent magának akar. Én látom ezt a kicsi Júlcsinak a életébe is, olyan érdekes volt, amikor itt voltak nálunk, és akkor mondja, hogy papi, ma este itt fogok aludni, itt fogok fürdeni ebbe a kádba. Mondom, nem, megyünk vissza Sopronba. És igazából a gyerek semmi rosszat, én örültem neki, mert ez egy jó mondat volt, ez azt jelenti, hogy jól érezte magát nálunk. De mégis benne van, hogy az embernek a kívánsága az végül is azt akarja, ami neki élvezetes, ami neki jó. És nem törődik azzal, igaz, ami viszont egy fontos dolog, hogy hát nyilván a szülei szeretnék látni, bár felülünk maradhatott volna, nem arról van szó, hogy nem. De itt nyilván azért mélyebb dolgokról is szó van, arról, hogy az emberi kívánság az a világban, azt látjuk, hogy a reklám hadjáratokban lehet ezt leginkább látni. Hogy a reklám az emberi kívánságot tupírozza fel, hogy így mondjam, és azt adja az embereknek, azt veteti meg velük, amire igazából nincs az embereknek szüksége. Csak annyira jó a reklám, hogy az emberek ezt elhiszik, és erre adják rá a fizetésüket, ahelyett, hogy azt tennék, hogy miért adtok pénzt arra, ami nem kenyér, mondja az Úr Jézus. Az ember sok kívánság által tönkreteszi az életét. És hát nyilván itt azt is hangsúlyozza ezáltal Péter, hogy az isteni természet nem arról van szó, hogy ne legyenek az életünkben olyan fajta dolgok, vagy olyan dolgokat ne kívánjunk, amik természetesek, és ami Isten szerint megengedett, hanem itt pontosan azt a fajta gondolatot hangsúlyozza, hogy az a kívánság, ami Isten ellen hat, az mindig pusztulást okoz az ember számára, és nyilván azáltal, hogy megismertük az Úr Jézus Krisztust, és bennünk van az ő isteni természete, akkor megvan a lehetősége annak, és ráállhatunk erre az ígéretre, hogy ne úgy éljem az életemet, ahogyan azelőtt éltem a kívánságok vezetett élet által. És amivel itt folytatja az igét, tulajdonképpen az 5-től a 7. versig, az nagyon-nagyon fontos, mert azt a fajta keresztény jellemet mutatja be, amilyennek a hétköznapokban, a gyakorlati életben mindannyiunknak lenni kellene, vagy erre kellene törekednünk. És azért mondja itt, hogy éppen ezért minden igyekezettekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg, igaz, abban a hitben, amivel itt kezdte az elején, az Úr Jézus Krisztusba vetett hitben mutassuk meg az igaz emberséget. Nyilvánvalóan Péter nagyon jól tudta, hogy a törekvésnek az iránya, ez többször előfordul a Bibliában, ez a kifejezés, az egy nagyon lényeges kifejezés, hogy mi a szívem indítéka. Hogy mi az, ami vezet egy-egy emberrel, dologgal, bármivel kapcsolatba. És azért mondja Péter, hogy ne az előző irányba törekedjünk, hanem itt felsorol több dolgot, amire törekedni kell, és az első, amit itt kifejez, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget. Nagyon mély ez a kifejezés, hogy mit jelent az, hogy igaz emberség. Az igaz emberség igaz, az az igaz ember, aki az Úr Jézus Krisztusban megigazult, és az emberek számára azt mutatja, ami ő szerint, ami az Isten szerint való annak az embernek, akinek az életében megjelenhet ez a kegyelem, és ami az ő életét előre viheti. Talán egy picit túlbonyolítottam ezt a mondatot. Az igaz ember igaz az, amikor valakinek a tettei, gondolatai között nincsen szakadék. Amikor amit mond az ember, amiről itt az előbb már volt szó, az megvalósul valakinek az életében, a gyakorlatban. Találkoztunk már olyan emberekkel, akiknek jó a közelébe lenni. Mert úgy érezzük, úgy érzékeljük, hogy ők igaz emberek. Amikor beszélgetünk velük, nincsen rejteni valójuk, nincsen titkolni valójuk, hanem azt mondják, ami a szívükben van, és a szívükben meg ott él Jézusnak a szeretete. Mert ezt jelenti az igazi emberség, és arra törekszik az ilyen ember, hogy azt tegye, ami a másik életében, és előre viheti őt az Úr Jézus Krisztus megismerésében, vagy az ő életében. És hát nagyon fontos, hogy ez az emberség lehessen, ez legyen bennünk, és erre törekedjünk, mert azt mondja itt az ige, hogy törekedjünk erre, hogy ilyenek lehessünk, és ilyenek legyünk. És nem csak az emberséget, az igaz emberséget kell, erről még nyilván lehet beszélgetnünk, hanem azt mondja, hogy fel kell mutatnunk a helyes ismeretet is, az igaz ismeretet ebben a hitben, ebben az emberségben, az igaz emberségben. Ez az ismeret igaz nem a filozófiának, vagy az irodalomnak, vagy a művészetnek az ismeretét jelenti, hanem az Úr Jézus Krisztusnak a megismerését. Mert az igaz ismeret, vagy az ismeret, az akkor igazi, hogyha az összekapcsolódik Istennek a szeretetével, a Jézus Krisztus által kijelentett valósággal, a megváltónak az igazi bemutatásával. És hát ez úgy valósul meg a gyakorlatban, hogyha én megismerem Istennek az akaratát, a magam számára nézve kutatom ezt, és élem ezt az akaratot, amit Isten az én életemre vonatkozóan mond, akkor, és ezt az embereknek az ember továbbadja, elmondja, akkor látni fogják nem engemet, az nem jó, ha bennünket látnak, hanem látni fogják azt, hogy a mi ismeretünknek a gyarapodása az Jézus Krisztus kegyelme által válik valósággá. Ő rajta keresztül növekszik. Nem az ismeretünk lesz nagyobb ilyen értelemben, a fejünk lesz egyre nagyobb, a tudásunk, mert abból gyarapszik a világ, azt lehet mondani, hanem az a fajta ismeret, ami az igazi valóságnak a megismerése, Jézusnak a megismerése, és ez mindenképpen hangsúlyos ebben a mondatban, vagy ebben a gondolatban, hogy cselekedjük is az ő akaratát. És amivel itt tovább folytatja az igét, hogy az ismeretben pedig mutassatok ön uralmat. Ez olyan szempontból is szólt nekem, több dolog elém jött, hogy különösen ez vonatkozik az erős akaratú emberekre, azokra az emberekre, akik mindig úgy gondolják, hogy ők tudják az igazat. És ők mindig megmondják a frankót, ahogy szoktuk mondani. Hogy ő rajtuk kívül, hogy enyém az utolsó szó, igaz szoktuk mondani, hogy hát mindenkinek igaza van, de hát igazából nekem van igazam, és majd én fejezem be az egészet. Hogy én tudom az igazat, tehát nálam van az igazság. És ez azért lényeges, azért mondja itt, hogy ebben önuralomra kell törekednünk, mert az a fajta felülkerekedési vágy, ami a mi emberi szívünkben, az önző emberi lényünkben benne van, az sokszor éppen az akaratunknak az erőssége miatt tönkreteheti a másik emberrel való kapcsolatunkat. És hát nyilván nem csak erre vonatkozik az önuralom, hanem vonatkozhat a kívánságokra is, vagy mind arra, ami az embert rossz irányba viheti. hogy ebben is tudjunk erősek lenni, önuralma legyen a hívő embernek. Igaz, ahogyan szokták mondani a példát, igaz az egyszeri esetet, amit ismernek a testvérek, hogy a lelkész vagy lelki gondozó, most teljesen mindegy, hívő ember hivatkozik arra, hogy hát neki milyen nagy az önuralma, egészen addig még le nem öntötték egy vödör vízzel. És hát rögtön kiderült, hogy nem olyan nagy az önuralma. Mert olyat mondott, amit nem kellett volna. És nyilvánvalóan az önuralom az azt jelenti, hogy az hogy Istennek az igazságosságával, Istennek a szeretetével az isteni természet uralkodik az én emberi valómon, az én óemberemen, és az nyilvánul meg, nem pedig az én önző emberi természetem, ami legalábbis én magamról beszélek, rám nem jellemző ilyen szempontból a önuralom, illetve hát talán már valamelyest igen, de amikor kihoznak a sodromból, igaz, akkor az emberből azért megmutatkozik az a fajta, most én magamról mondom, Tóth Csabai természet, ami azért nem jó, ami pusztít, ami nem épít. És hát nyilván Péter apostol, vagy az ige itt nem ezt szeretné, vagy erre int bennünket, hogy ezt kerüljük el. És hát önuralom szükséges a próbáknak, meg a nehézségeknek az elviselésében is. Igen nagy önuralom kell, hogy az ember ne szóljon vissza akkor, amikor bántják, igaz, főként akkor, amikor Krisztusban bántanak meg bennünket, a Krisztusért viselt szenvedéseinkben, hanem hagyjuk az igazságosan ítélőre. Ahhoz önuralom kell. Ahhoz az kell, hogy odaszánt életünk legyen teljes mértékben, és ne a mi óemberünk nyilatkozzék meg, és hát ilyenfajta nehézség azért én azt gondolom mindannyiunkat ér. Akár a munkahelyen, akár a családjainkban, hogy az a isteni természet mutatkozzék meg, ami az agapé szeretetnek a valósága, ne az én természetem. Ehhez önuralom kell. Nem véletlenül mondja az ige, hogy nem kísértetünk fejjel, mint sem elszenvedhetjük. Csak ezt sokszor nem hisszük el. Amikor úgy érezzük, hogy már a x-edik feladatot kellett megcsinálni, amit én már nem bírok. De igen, bírjuk. Bírjuk, mert soha nem kísértetünk feljebb, mint sem, hogy elszenvedhetjük, azt mondja az ige, azt mondja az Úr. És hát ezért van szükség az önuralomban, azt mondja, az a folytatja itt tovább az álhatatosságra. Jobb az álhatatos az erősnél, olvassuk valahol. Igaz, az álhatatos az, aki ki tud tartani. Aki olyan próbákban, nehézségekben is mindvégig meg tud maradni az igaz mellett, az igazság mellett, és hát nyilván ezt Péter nem véletlenül mondta, mert ő nagyon jól tudta magáról, hogy ő sokszor nem volt álhatatos. Az álhatatosság igaz, ez egy állandóságot jelent, egy erkölcsi erőt, egy olyan fajta erkölcsi erőt, hogy a szenvedések, nehézségek ellenére az ember azt tegye, ami Isten szerint való, ami neki kedves. És az álhatatosságban pedig az Isten félelmet, vagyis a jóba való kitartást, ez az Isten félelem, igaz, ez azt jelenti, hogy most úgy jött ez elém, hogy állandóan Isten jelenlétébe élem az életemet. Mint ahogy minden pillanatomban ott van az Úr Jézus. Tehát így élni az életünket, igaz, hogy álhatatosan, Isten félelemben megmutatni azt az Urat, aki bennünk van, ehhez igen-igen nagy bölcsesség, felülről való bölcsesség kell, illetve az isteni természetnek a megnyilatkozása, annak a szeretetnek, aki maga az Úr Jézus Krisztus. Tehát ez fontos, hogy azt cselekedjük, azt tegyük, igaz az Isten félelem, az Istennek a mélységes szeretetét jelenti. Hogy én nem bántom meg, hogy nem teszek olyat, amit ő nem tenne abban a helyzetben, senkivel, vagy nem mondok olyat. És az igazi Isten félelem, vagy kegyesség, az éppen nem véletlen, azért Isten nagyon jól ismer bennünket, az a testvér szeretetre utal, hogy az Isten félelemben pedig a testvéri szeretetet. És hát ezt vegyük nyugodtan magunkra, mert mi is úgy vagyunk vele, hogy van, akit kedvelünk, van, akire azt mondjuk, hogy szeretnünk kell, igaz, mert különben nem olyan a gondolkodása, vagy a felfogása, vagy a értékítélete, és emiatt esetleg nem úgy szeretjük, ahogyan igazából kellene. Tehát én azt gondolom, hogy ez Péter elsődlegesen a hívő közösségekre mondta, hogy az igazi Istenfélelem az abban nyilvánul meg, hogy tudjuk szeretni azokat, akiket testvéreinknek nevezünk, úgy szeretni, ahogyan Jézus is szeretett bennünket. Azzal a fajta önfeláldozó, átadó, lemondó, nem számon kérő, nem kritizáló, valóságos szeretettel, ami nincs benne a mi emberi gondolkodásban. Jobb fordításnak véltem itt azt, hogy a testvéri szeretetben pedig a minden ember iránti szeretetet, itt a Csia fordítás azt mondja, hogy a testvérek kedvelése a szeretet. Tehát azoknak a testvéreknek a kedvelése is a szeretet, akit különben nem kedvelünk. A minden ember iránti szeretet az is jó, tehát félreértés ne essék, hogy az igébe hiba lenne, de az inkább a parainéziszt juttatja eszembe, amiben arról van szó, hogy azt írja a Kölcsei, aki egy istenfélő költő volt, hogy hát hogyan szerethet minden embert az ember, hogyan lehet valaki világpolgár. Hát nem lehet minden embert szeretni, hanem azt tudjuk szeretni, aki a környezetünkben van. Mint ahogy a lámpát is, ha oda visszük valahová, akkor azt a kört fogja bevilágítani, ahol van a lámpa. És nekünk azokat kell, azokat az embereket kell szeretnünk, akikkel nap mint nap érintkezünk. És ebben az értelemben érti itt Péter apostol, hogy minden embert szeretünk ezáltal, hogyha azok, akik körülvesznek bennünket, akik utálatosak, vagy nem olyat szólnak, vagy nem olyat mondanak, vagy bírálnak, vagy megsértik az önérzetünket, vagy lehetne több minden mondani, azokat is azzal a fajta szeretettel tudjuk kedvelni, ahogyan bennünket az Úr Jézus Krisztus kedvelt, és ahogyan Pétert is kedvelte Jézus. Annak ellenére, hogy tudta, hogy háromszor meg fogja őt tagadni. Tehát ez nagyon lényeges gondolatmenet. Nagyon sokat lehetne itt erről még beszélni, és hát kérem is a testvéreket, hogy nem egyfajta ilyen értékrendet állít itt fel, én azt gondolom Péter apostol ezzel a felsorolással, hanem a keresztény jellem, tehát a krisztusi jellemnek a megnyilatkozása az életgyakorlatunkba, a valóságba, ezeket a dolgokat viseli magán. És hát milyen sokszor hibázunk ebben, mert nem ilyenek vagyunk. Mint amilyennek mondja Péter, hogy ilyennek kellene lennetek, hogy ilyennek kellene, így kéne megélnünk azt a fajta életet, ami az Úr Jézus Krisztus által adatott minden egyes hívő számára, vagy a számunkra is. És azért folytatja így ezzel, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, akkor nem lesztek sem tétlenek, sem terméketlenek. Igaz, ez a két dolog fenyegeti a hívő embert. Hogy egyik, hogy tétlen, az üdvösség habszivacsa, igaz, hogy hát megvan az üdvösségem, akkor ezután már nem kell tennem semmit. Akkor a leglényegesebb megvan, akkor nem kell élni az életemet úgy, ahogyan Krisztus szerint lenne való. Hogy Sopronban az egyik testvér elmondta, hogy Debrecenben volt egy olyan valaki, aki őt bibliaórák, illetve gyerekórák tartására kérte, és addig, amíg ő gyerekórákat tartott, addig ő közben üzletelt a testvérekkel. És hát ezen ő nagyon megbotránkozott, hogy hogyan lehet valaki. Tehát tulajdonképpen ez az ember terméketlen volt és tétlen. Azt ő nagyon jól tudta, hogy a hívő emberekkel különböző üzleteket a saját meggazdagodása érdekébe kössön. De nem azt tette igazából, ami Istennek Isten szerint való feladata lett volna, pedig hívő emberről van szó. Tehát én azt látom, hogy ez a terméketlenség nem véletlenül mondja az ige azt, hogy az a fa, amelyik nem terem jó gyümölcsöt, igaz, az kivágattatik. Tehát ez nem azért van, mert elveszítjük az üdvösségünket, hanem inkább arra történő figyelmeztetés, hogy úgy éljem az életemet, mint ahogy látjuk a kertünkbe, hogy mondjak egy ilyen kerti példát, hogyha az a fa, amelyik ott növekszik, nem mi adjuk neki a növekedést, de a mi feladatunk kapálni, trágyázni, metszeni, és még sorolhatnám. Ha azt nem tesszük meg, az nem hozza meg azt a termést, ami igazából kellene, hogy legyen az ő életébe. És nyilván a növekedést nem mi adjuk neki, de a mi feladatunk az, hogy ezeket megtegyük. Ugyanúgy is a hívő embernek pedig ezek a dolgok, amelyeket itt felsorol az ige, ez meg egy belső kötelessége kellene, hogy legyen, hogy így éljem az életemet. Azért, mert Krisztus a legdrágábbat adta nekem, az életet, az új életet adta nekem. Tudom, hogy meg vagyok mentve a kárhozatból. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élek. Igaz, ezzel fejezi be itt az ige, hogy így akkor dicsőségesen fogtok bemenni a mi Úrunk Jézus Krisztusnak az örök országába. Ha így éljük az életünket, azért jutalmat kapunk. Hogyha az ő szerinte való életet éljük. Ha viszont nem, igaz, itt a 8. és a 9. vers között van egy elég éles ellentét, mert ez arról szól, amikor az óemberünk átveszi az irányítást, az isteni természetünk fölött. És akkor azt mondja, hogy akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfelejtkezett arról, hogy a régi bűneitől megtisztult. Igaz, hogy eszembe jutott Péternek az élete, éppen most fogjuk majd venni valamelyik alkalommal vasárnap ezt, igaz, hogy Péter háromszor tagadja meg az Urat. És nem véletlenül mondja neki az Úr Jézus, kérdezi meg tőle háromszor, hogy Péter, szeretsz engem, vagy jobban szeretsz ezeknél. Az nem véletlen. És a harmadik kérdésnél Péter megszomorodik, összetörik. Erre van szüksége a mi énünknek is. Arra, hogy összetörjön bennünk az, ami nem Isten szerint való. Hogy az, Isten nem azért enged bele bennünket a próbákba, nehézségekbe, hogy megtörjön bennünket, hogy az akaratunkat tönkre tegye, hanem az óemberünk ne jusson lélegzethez. És itt erről beszél ez az ige. Ez nagyon fontos dolog, és Péter ezt nagyon jól ismerte, hogy nem lehet megoldás az, hogy ő fogja magát és visszamegy halászni. Igaz? Mert azt mondta, hát akkor én most elmegyek halászni. Hát micsoda dolog az, amikor Jézus azt mondta neki, hogy legeltesd, amikor azt mondja neki, majd igaz, ez késő van, de ő nem ez lett volna a feladata, hiszen ő megvallotta, hogy Jézus a Krisztus. Akkor neki nem a visszatérés lett volna a feladata, hanem azt továbbadni, azt a fajta szeretetet, amit ő is megkapott azért, hogy megismerhessék az egyedüli megoldást az emberek, és nyilvánvalóan nem jó az, hogyha elfeledkezünk arról, hogy Isten megtisztított bennünket Krisztus által a bűneinkből, hogy új életünk legyen. És nem lehetünk vakok, nem azért mondja, hogy vak és rövidlátó, mert nem látjuk azt a fajta távlatot, amellyel Isten az életünket szeretné az örök dicsőségbe, jutalomosztó székében meggazdagodva, vagy az ő előtte meggazdagodva bevinni. De ez a mi döntésünk, amikor így döntünk, hogy pontosan az ellenkezőt csináljuk, és az óembert juttatjuk érvényre. És hát itt a vége az igének, ezért tehát testvéreim igyekezzetek még jobban megerősíteni, vagy szilárddá tenni azt talán jobb, elhivatásotokat és kiválasztásokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. Tehát itt nem arról van szó, hogy nincsen bennünk bűn, vagy nem fogunk soha bűnt elkövetni. Ezt nem szabad így félreérteni, ezt az igét, hanem valahogy úgy jött ez előm, hogy ha állandóan a lábam elé nézek, akkor nem botlok meg. Igaz? Ha állandóan a lábam elé nézek, bár nem biztos, ahogy Katára ránézek, de olyan értelemben, hogyha megy az ember és a lába elé néz, akkor nem botlik meg. Na most nyilván itt nem arról van szó, hogy nem fogunk vétket elkövetni, hanem inkább a tendenciáról vagy az irányról van szó, hogy mindig azt tegyük, ami Isten szerint kedves, ami az ő igéjében a mi életünket előre viheti az Úr Jézusnak a megismerésében, és abban, hogy az emberek megismerjék Istennek a szeretetét. És ha erre figyelünk, erre koncentrálunk, az erőnket, az életutunkat odaszánjuk az ő követésébe, és ebbe vagyunk állandóan, akkor nem fogunk megbotlani, azért, mert mindig arra figyelünk minden pillanatban, hogy mi Istennek az akarata. Tehát nekem ezért volt nagyon fontos ez az ige szakasz, hogy itt ez utóbbi inkább azt hangsúlyozza, amit Máténál meg Lukásnál is olvashatunk, hogy azokat a talentumokat, amelyeket vagy mínákat, kötféle fordítás van, hogy azokat, amelyeket Istentől kaptunk, azokat nem szabad kiaknázatlanul hagynunk, hanem azokat forgatni kell. Azokat, azokban megerősödni kell. És Péter engem ebben az ige részben erről tanított, hogy úgy éljük az életünket, ahogyan itt az elején mondtam, hogy az Úr Jézusnak a világossága fénylik a mi életünkbe. Hogy engedjük őt hatalomra jutni, és nyilvánvaló, ami a mi részünk, ami az én részem, vagy ami a ti részetek, azt tegyük meg teljes mellszélességgel, vagy teljes odaszánással, mert Isten azt szeretné, hogyha nem rövidlátóan, vagy nem botladozva élnénk az életet, az hívő életünket, hanem egy fölszabadult, örömteli, az Úr Jézus Krisztusban egyre jobban megerősödő életet tudnánk élni. És hát adja az Úr, hogy így legyen mindenünk életében. Amen.